Az Úré a föld is, ami betölti, a földkerekség is a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten tiszteletünkön. Kezdjük el Isten magasztalását, dicséretét, a 24. Zsoltárunk első versszakát énekeljük. Ebből szólt az igés köszöntő is. Énekes könyvünkben így kezdődik ez a Zsoltár. Az Úr bírez egész földdel és mindent benne élőkkel. Szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, énekeljük a 396. dicséretünket. A 396. dicséretünknek mind a három verszakát. Így kezdődik, ébredj bizonság tevő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Ami segítségünk és mostani együttlétünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Kérdés. 17. úrnapja. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először azt, hogy feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket is részesítsen abban az igazságosságban, amelyet halálával szerzett. Másodszor, hatalmával már most is új életre támasztott minket is. Harmadszor, Krisztus feltámadása a mi boldog feltámadásunk záloga.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 24. fejezetéből, a 24. fejezet mind a 10 verséből. Ez a kirendelt Zsoltár Biblia olvasó kalózunk szerint a mai vasárnapra. Itt szólt tehát hozzánk a Zsoltárok könyve 24. fejezetének első versétől Isten írott üzenete. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és amit betölti, a föld kerekség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Ki mehet föl az Úr hegyére és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob Istenének orcáját keresik. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, és felszólít bizony bennünket erre ez a mai Zsoltár is. Föl is teszi többször a kérdést, hogy ki a dicső király. És Úrunk, ott a válasz, hogy te vagy az a seregek ura, te, aki teremtetted a földet és az eget, te, aki Krisztusban eljöttél közénk, mint megváltó. Urunk Istenünk, add, hogy így dicsérjünk és így magasztaljunk téged, mint dicső királyt. Urunk, hadd köszönjük meg neked egész életünket, megköszönjük a földit is, a mindennapokat is, az elmúlt hetet is, hogy újra és újra adtál erőt a mindennapi munkához, feladathoz. És Urunk, azt is köszönjük, hogy láthatjuk a te áldásodat is a mi munkánkon. És Urunk, hadd kérünk téged, hogy valóban így légy velünk ma is a te lelkeddel. Hadd kérünk, hogy áld meg az igét, és hogy a mi magasztalásunk, a mi Isten dicséretünk, az a mi imádságainak a része legyen, mindig azzal kezdődjön. Egyszerűen dicsérjünk és magasztaljunk téged, életünknek az Urát. És Urunk, hadd köszönjük meg neked, hogy egészen közel jöttél hozzánk Jézus Krisztusban, hogy közénk jöttél, mint testet töltött ember. Ebbe az ember voltba ott volt a te teljes isteni dicsőséged is. Ezért is áldunk és magasztalunk téged, és Urunk, azt is köszönjük, hogy ezt is tapasztaljuk már, a tieid, a benned hívők, hogy még közelebb jöttél hozzánk a te szent lelkeddel. Nem csak már köztünk vagy, nem csak mellettünk állsz, nem csak néped körében vagy, hanem már a benned hívőkbe költöztél a te szent lelkeddel. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt a csodát is, hogy ilyen csodálatos Úr vagy, ennyire közel jöttél hozzá. Nem távoli elérhetetlenségben vagy, hanem egészen közel, sőt, a mi lelkünkkel együtt munkálkodsz, hogy tudjunk helyesen imádni, magasztalni téged, hogy helyesek legyenek a mi kimondott imádságaink, sokszor bizony azok is kiigazításra szorulnak, és hogy, Urunk, te emlékeztesz is bennünket minden csodádra, és emlékeztetsz minden igédre. Urunk Istenünk, kérünk, áld meg mai Isten tiszteletünket is, áld meg szent lelkeddel, hogy megértsük, hogy befogadjuk, és hogy cselekedjük a te igédet. Jézus Krisztus nevében kérjük. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 154. dicséretünket. A 154. dicséretünk a 370. dicséret dallamára megy, tehát a dallam Jövel Szentlélek Úristen, és ennek a dicséretnek a kezdete: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom református kalózunk szerinti mai napi kijelölt újszövetségi ige szakaszból. Ez pedig írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetében, a 6. fejezet első 7 versében. Itt szólt tehát hozzánk Isten írott üzenete, az apostolok cselekedetei 6. fejezet első versétől. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. hanem válasszatok ki magatok közül, testvérek, 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolauszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Isten áldja meg az ő igéjét, szívükbe fogadását. Amen. Kedves testvérek, nem oly régen kezdtük el az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek az olvasását, és azért is különleges ez a könyv, hiszen betekintést enged nyerni az első keresztény gyülekezetnek az életébe. Krisztus után 33-ban vagyunk a mostani időszámításunk szerint, Jeruzsálemben, ahol kitöltetett a Szentlélek, és hát az első gyülekezet, az elsők, akiket szíven talált az ige, így olvassuk ezt a apostolok cselekedetei második fejezetében, ők alakítottak egy gyülekezetet. Meg is kezdődött ennek a gyülekezetnek a szolgálata, a belső építkezése is. Hallottunk arról, hogy fontosnak tekintették, hogy egy akarattal közösségük legyen, aztán az is, hogy hallgassák az apostoli tanítást, azaz az ige hirdetését, magyarázatát. Aztán megtörték a kenyeret is, így jelöli Lukács az írója könyvnek, hogy közösen vettek úrvacsorát, és közös volt az imádság is. Ez azt is jelentette, hogy akár közösen, így mondom a nagyobb gyülekezet előtt, nyilvánosan is gyakorolták ezt, de természetesen benne volt az egyéni kegyességi életükben is az imádság. És újra olvassuk ezt, szinte fejezetről fejezetre, hogy kezdett növekedni a gyülekezet. Egyre többen csatlakoztak az Úrhoz, és így az ő gyülekezetéhez. És természetesen ott, ahol többen vannak együtt, ott sokféle probléma felmerülhet, amelyekre megoldást kell találni. Szóval eddige nagy hármas támadást, pontosabban a mai igében van a harmadik, amit intézett a sátán az első keresztény gyülekezet ellen. Az első az a nyilvános üldöztetés volt. Azt olvassuk, hogy csodás gyógyítás után ez a harmadik fejezetben olvasható, Pétert és Jánost börtönbe vetik. És meg is tiltják, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében gyógyítsanak és tanítsanak. Ezt az intést, hagyd mondjam így, nem fogadják az apostolok, és azt mondják, hogy inkább itt is Istennek kell engedni, mint embereknek. Azaz bátran tovább tanítanak, és hirdetik az igét Jézus Krisztus nevében. Tehát, hagyd mondjam így, a sátán az első támadáskor, az üldöztetéskor, és tudjuk majd még következik egy könyv olvasása után a gyülekezet életében nagy üldöztetés is, de nem ért el célt. Aztán jött a második támadás a gyülekezet ellen, kezdenek megjelenni nyilvános bűnök is. Az ötödik fejezetben olvasuk az előző fejezetben Anániás is, Szafíra történetét. Ott különösképpen megjelenik a képmutatás és a hazugságnak a bűne. De miután Isten, hogy mondjam így, igazságos ítéletet nyújt, azután nagy félelem támad a gyülekezeten belül és a gyülekezeten kívülről is. És megint csak kezd tovább gyarapodni, növekedni a gyülekezetnek a létszáma. És különösképpen így mondja az ige, hogy a hívőkkel növekedett. Nem csupán számarányában, hanem azokkal, akik hittek az Úr Jézus nevében. És most jön a harmadik támadása, a sátánnak a legravaszabb támadás. Belülről kezdi el bomlasztani a gyülekezetet. Mit is olvastunk?
Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat.
Mit is mond itt az ige? Hát egyrészt azt, hogy megint csak nőtt a gyülekezet létszáma, tanítványokról beszél. Tehát egyértelműen olyanokról, akik odafigyeltek Isten igéjére, és azt magukra nézve is kötelezővé tették. Eszerint éltek. De mivel nőtt a gyülekezet, nőtt a feladatoknak a száma is.
Görögül és héberül beszélő zsidókról ír az ige. Talán kicsit pontosítanák úgy, hogy igazán egész kultúrájukban e két csoport volt a meghatározó a gyülekezet közösségében. A görögül beszélő zsidók, azaz a diaszpórából, a szétszóratásból már ott élő, Izraelben élő zsidók, akik nem csak görögül beszéltek, egész gondolkodásmódjukat ez hatotta át. Talán így is mondanánk, igen, a görög kultúrában élők. És a másik pedig, akik Palesztinában születtek, ott is éltek, és arámi nyelven beszéltek, tehát héberül beszélők, mondja itt nagyon egyszerűen az új fordításunk. De a lényeg ebből az, hogy egyfajta zúgolódás történik, kiindul ez egymás közt, aztán kiszélesedik, vagy kiszélesedhetett volna a gyülekezet egészére is. Érdekes az eredeti kifejezés, zúgolódás zsörtölésben megnyilvánuló elégedetlenség, talán így lehetne legjobban megfogalmazni ezt az igét, hogy mit is jelent, de hagyd mondjam, hogy számunkra is ismeretes az a dolog. Akár úgy, hogy mi is voltunk már ebben, vagy pedig körülöttünk tapasztaltunk ilyeneket. Agyutaljak vissza az Ószövetségre, hiszen ugyanez a kifejezés szerepel ott, ennek, hagyd mondjam, így párhuzamos volta, ott, amikor Izrael népe a pusztában vándorol, és újra így olvasók zúgulódnak Mózes ellen, tehát a látható vezető ellen, és nagyon sokszor így is írja az ige, zúgulódtak Isten ellen. Azaz a panaszukat egymás közt, ahogy itt fogalmaztunk, zsördölődésben, megnyilvánuló elégedetlenségben mondták el. És ezáltal egyfajta belső feszültséget gerjesztettek a közösségben. Szóval, miről is van szó? Az, hogy kezd elharapózni ez a gyülekezetben. És hogy mondtuk, a sátán most nem külsőképpen támadja a gyülekezetet, hanem megpróbál belülről bomlasztani. Hadd mondjak két új szövetség ige helyet, ami arra hívja fel a figyelmünket, hogy ne legyünk ebben az elégedetlenségben, ebben a bűnben. A Filippi levél második fejezet 14. verse azt mondja, zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek meg mindent. És egyébként máshol is, nem csak ezen az ige helyen, akár később is azt mondja az Efézusi levélben is, hogy ilyen zúgolódás nélkül legyen a ti akár vendégfogadásotok, vendégszeretetetek. Miről is van itt szó? Arról, hogyha ezt nem orvosolták volna, akkor ez a belső elégedetlenség áthat az egész gyülekezet közösségére, legalább két pártra szakad a gyülekezet, a héberül gondolkodók, beszélők és a görögül gondolkodók, beszélők között, pedig megint csak nem egy új szövetség igéjét sorolhatnánk, hogy Jézus Krisztusban, az ő testében már eltüntette azt a válaszfalat, ami bennünket elválaszt egymástól. Galatákhoz írt levélben olvasok, 3. fejezet, 28. vers, Krisztusban nincs zsidó, sem görög, és lehetne ezt folytatni, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő, ahogy az ige írja, ezek a válaszfalak már Krisztusban lebontódtak, vagy le kell, hogy bomoljanak. És megint csak az Efézusi levelünk írja, a 2. fejezet, 14. vers, a két nemzetséget egyé tette, itt pedig úgy gondolja az ige, hogy a zsidóság és rajtuk kívül élő pogányság, két nemzetség, és testében is lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, mondja ez az ige. Kedves testvérek, miről is van szó tehát konkrétan? Arról, hogy nőtt a feladat a gyülekezetben,
Ott voltak azok az idős asszonyok, akikről gondoskodni kellett, mert sem saját bevételük nem lehetett, sem akár közeli hozzátartozójuk, hogy gondoskodjanak róluk, ezért a gyülekezet természetesen felvállalta az ő szolgálatukat. Hogy a mindennapi életben is, hagyd mondjam, mint a testi dolgokban is legyenek segítségükre. Sőt, itt kifejezetten azt mondja az ige, az asztal körüli szolgálatban. Tehát, hogy ellássák őket élelemmel, így is kiszolgálják őket. Táplálják őket testi módon is. Az apostolok feladata tehát megnőtt, először magukra vették ezt is. Jogosan várhatta el a gyülekezet, hogy mindaz az anyagi jó, amit behoztak a gyülekezetbe, az apostolok lábai elé tették sokszor ezt, ezt olvassuk az előző fejezetekben, hiszen sokan eladták a saját földjüket vagy házukat, és annak árát hozták el az apostolokhoz, hogy ezt igazságosan felhasználják, és igazságosan odaadják azoknak, akiknek szükségük van rá. De a megnövekedett létszám miatt már ez egyre nehezebb volt. Hogy mondhatnánk így tehát az első gondolatunkat, hogy ez a probléma, ami megoldásra vár. És nagyon sokszor gyülekezetenként más és más az ilyen probléma, de tapasztaltuk már, ahogy növekszik egy gyülekezet létszáma, újabb és újabb feladatok adódnak. Ez egyfajta probléma. Ezen kell úrrá lenni. Erre kell bölcs megoldást találni. Mert ha csak, hogy mondjam, így szőnyeg alá söpörnénk a gondokat, egy idő után már azt nem lehetne eltüntetni. És sokkal súlyosabb, akár megosztottságot, vagy töredezettséget, vagy a gyülekezet széthullását is okozná. Ez tehát az első felvetés. Maga a probléma az igében. Aztán következő a megoldás. Mit is olvastunk a második verstől. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül testvérek 7 férfit, akikről jó bizonságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Álljunk meg egy picit itt a probléma megoldásánál. Az első dolog tehát, nagyon bölcsen az apostolok egyrészt meghallották ezt a szükséget. Nem úgy gondolták, hogy el tudjuk mi még ezt végezni, hanem itt az igében egyébként utalnak is rá, így folytattuk a negyedik versben, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Érdekes a kifejezés, az apostolok természetesen szolgálatnak hívják az ige szolgálatot, az az ige hirdetését, az ige magyarázatát, és az imádságot, kettő szétválaszthatatlan egymástól, de az első versben ott is szolgálatról beszéltek, aztán újra megismételték itt a következő versekben, asztalok körüli szolgálatról is beszélnek. Azért is fontos ezt elmondani, nehogy olyan gondolatunk legyen, hogy az igével való foglalkozás, az ige hirdetés, az ige magyarázat, az a szolgálat. És más pedig, ami egy gyülekezetben megjelenik, az nem annyira szolgálat. Itt a határozott név előtt, hagyd mondjam, így zárójelbe kell tenni, és ez az ige is nagyon helyesen rávilágítja, hogy mi is gondoljuk, hogy minden egyes emberek felé való szolgálat, a gyülekezeti szolgálatról beszélek, a szolgálat az úr előtt. Tehát az apostolok nagyon helyesen felismerik ezt a szükséget, és keresik a megoldást. Mi is a megoldás? Választhatok magatok közül 7 férfit, itt még Lukács nem nevezi őket diakónusoknak, bár maga a szolgálat szóval jelzi ezt, hogy természetesen ez legalább olyan fontos szolgálat lesz, mint az ige szolgálata, azaz az ige magyarázat és az ige hirdetés, az evangélium hirdetése. Asztalok körül szolgálni. Hagy mondjam így, ismerős a mi gyülekezeti gyakorlatunkban is, ha folyamatosan így nem is történik, mint ahogy itt az első gyülekezetben történt, de asztalok körül szoktunk szolgálni, például a gyerekheteken, ahogyan ellátjuk a gyerekeket. Amikor nyaranként itt vannak a templomban több napon át, nem csak igével tápláljuk őket, hanem természetesen testi táplálékkal is. Legalább olyan fontos szolgálat a testi tápláltatás, mint a lelki tápláltatás. Hogy mondjam így, a kettő együtt adja meg azt a gondoskodást, amire szüksége van akár a gyerekeknek is egy-egy hittanos héten. Mi tehát a választásnak, a kiválasztásnak az alapja? Kiket kell beállítani ebbe a szolgálatba? Következőt olvastuk itt a harmadik versnek a végén. Akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és a lélek ez nagy betűvel írt a magyar fordításunkban is, tehát a Szentlélekkel vannak telve, és bölcsességgel. Természetesen a bölcsesség is, tudjuk jól, az Úrtól jön. Talán úgy is átfordíthatnánk, hogy telve vannak lélekkel, tehát lelki emberek, és egyben, hogy mondjam így, gyakorlatiasak is. Azaz nem csak elméleti tudásuk van mindenről, hanem a gyakorlatban is képesek mindezt megvalósítani. Tehát lelkiek is, gyakorlatiasak egyszerre. Ez volt tehát a választásnak az alapja. Felolvastuk ennek a hét diakónusnak, ennek a hét szolgáló férfinak is a nevét. Érdekes, hogy a név alapján öt az hellén származású lehetett, tehát görög, és csak kettő arámi, tehát héber nyelvű. Ez csak maga a név alapján gondoljuk így. Valószínűleg, hogy mind a két oldal, vagy hát lassan ez a két párt, ami megjelenhetett ebbe a gyülekezetbe, és ezt valahogy, hogy mondjam, le kellett választ, a választó falat bontani a két párt között, tehát a héberül beszélők és a görögül beszélők között, mind a két oldalról biztos, hogy voltak jelöltjeik. Aztán mi is volt a választás alapja még egyszer? Tehát így olvastuk, hogy akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, akik tehát lelkiek és gyakorlatiasak egyszerre. Mit is jelent ez a mi gyülekezeti gyakorlatunkban? Hiszen azt is tudjuk, itt még csak az első keresztény gyülekezetnek a kezdeti állapotáról van szó, hogy később megjelennek majd más szolgálati területek is, és meg is jelentek a gyülekezetekben. Tehát szoktunk gyermekmunkásokról is beszélni, vasárnapi iskolás tanítókról, szoktunk ifjúsági vezetőről, vezetőkről is beszélni, és sorolhatnánk mindezeket a szolgálatokat, akár a hittanoktatásnak a nagy szolgálata, az nem is magán a gyülekezeten belül, de mégis gyülekezethez tartozó módon, hogy az iskolában jelenik meg, és természetesen hagyd mondjam, hogy minden kétkezi munka is szolgálat, amit az Úrnak végzünk, az ő megbízatásából. Ami ebben nagyon fontos feladat, hogy mondjam, a választásra nézve is, amikor a közösség bízza meg erre a szolgálatra a kiválasztottakat, mert itt is így történt, hogy telve legyenek lélekkel, azaz Szentlélekkel átitatott emberek, hívő emberek, és másrészt pedig megvan hozzá a gyakorlati képességük is. Tehát fontos a gyülekezeti gyakorlatunkban, hogy mindig így válasszunk, aztán így hatalmazunk fel, így bízzunk meg embereket a szolgálatra. És megint csak nagyon fontos, senkit nem akar túlterhelni az Úr különböző szolgálatokkal, hanem azt szeretné, hogy ez szétosztódjon. Egyrészt, hogyha valaki magának szeretné a több szolgálatot, akkor gyülekezet többi tagját is lenevelni erről. Nem töltenék be az Úrtól kapott feladatunkat, mint gyülekezet, mint közösség. A következő dolog tehát, a megoldás felé haladt a gyülekezet, az alapelv, hogy mi is volt a választás alapja. Egyrészt beszéltünk már erről, a kiválasztás alapja telve vannak lélekkel, és bölcsességgel, azaz lelkiek és gyakorlatiasak, erre hívják fel a figyelmet az apostolok. És hadd tegyem gyorsan hozzá, hogy ezt is mondtuk, a diakóniai munka is ugyanolyan fontos, és a ige szolgálat is, tehát a pásztori munka, és hadd mondjam így, hogy talán így lehetne fogalmazni, egyfajta szociális munka ez, a asztalok körüli szolgálat. Mit jelent ez? Egyrészt azt jelenti, hogy betöltjük itt is a mi küldő úrunknak az akaratát. Hiszen azt olvassuk
Máté 20:28-ban, hogy Jézus azért jött, pontosabban nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Ezzel is betöltjük az ő akaratát. Ebben is hasonlítunk a Mesterre, Jézus Krisztusra. Mit jelent ez? Saját magam szolgálatából tudom azt, egyrészt van olyan, amikor a gyülekezet akár a lelki pásztorra rátolni a többlet munkát. Volt ilyen az előző gyülekezetben is, amikor, hagyd mondjam így, nagyon előzékenyen, de a presbitérium így mondta, tudja azt a tiszteletes úr, és természetesen valahogy így a megoldást is rám testálták. Aztán olyan is van, és ez megint csak a saját gyakorlatomból tudom, amikor a lelkész úgy gondolja, hogy ő tudja a legjobban megoldani ezeket, és magára húzza a munkát. Viszont ez nem egészséges, nem is az Úrtól való. Megint csak mondom, fontos szolgálat, és mindenkinek ebben is van elhívása, itt a lelkipásztornak a tanítója, a pásztori szolgálat, az ige magyarázás, annak hirdetése, a lelki gondozói beszélgetések, látogatások, és akár, hogy mondjam így, a csoportoknak a vezetése. Legyen az konfirmációs csoport, vagy jegyes oktatás, vagy felnőtt konfirmáció, sorolhatnánk mindezeket. De meg kell osztani a munkát. És olyan jó azt látni a mi gyülekezetünkben, ahogy ez meg is osztódik. Ahogy a presbiterium belül is létre tudtuk hozni a különböző bizottságokat. És itt figyelembe vettük, kinek milyen hivatása van, amit akár a mindennapi életben is gyakorol. És utána pedig az Úrtól kapott megbízatás alapján, hogyan tudja ezt hasznosítani a gyülekezetben, a gyülekezeti szolgálatban. De ilyen alapon szoktunk megbízni, választani, megismerve különböző embereknek a képességeit, és megint csak a választás alapja, hogy mondjam, tehát Szentlélekkel és bölcsességgel átitatott legyen az az illető, az a személy, tehát meglegyen a lelki és a gyakorlati oldala is az ő elhívásának, így tudjuk megbízni. Akár gyermek munkára, akár egy-egy kör vezetésére, bibliaóra, vagy akár ifjúsági kör, és sorolhatnánk ezeket a szolgálatokat, baba-mama kör, vagy éppen az idősebbek felé való szolgálat. Kedves testvérek, a fontos, hogy felismerjük az embereknek a lelki ajándékait. Milyen lelki ajándékokat kapott az Úrtól. Erre is eligazít bennünket az ige. Különösképpen az első korintusi levélben olvassuk ezt a 12. fejezetben. Nem csak ott, az efézusi levélben is olvasunk ilyen felsorolást. És ez elmondja, hogy különböző szolgálatra hívott el bennünket az Úr. Erre kaptunk felhatalmazást is. De még ilyen dolgokat is mond, akár a gyámolítás szolgálata, akár a bátorítás szolgálata. Természetesen benne van a vezetésnek a szolgálata is, és egész pontosan egyébként Pál apostol 9 dolgot sorol fel itt. A következő, de hagy olvassak vele, tehát a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, írja Pál első korintusi levél 12. fejezet, 4. vers. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulásai pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon bele. És olvassuk bele ebbe a felsorolásba. Mert van, aki a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a prófétálást kapta, van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólás, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amit akarja. Ezek között, a lelki ajándékok között van olyan, amit Isten az első időszakban használt, az első gyülekezetekben, egyrészt, hogy az ő ószövetségi népét is, hogy mondjam így, felingerelje, hogy hozzájuk is elérkezzen az evangélium. Főszítsa bennük a hitet. Ilyen a nyelveken szólás, vagy annak a magyarázata. Isten ezt jelként adta, aztán van, hogy ezt elvette már közülünk, de itt van sok egyéb szolgálat is, ahogy a felsorolásban olvastuk. Isten tehát adja az ő lelki ajándékait, ezt kell, hogy felismerjük, és a közösség szolgálatába állítjuk. És nem csupán az egyéni felismerés fontos része annak, de hogy a gyülekezet közössége is lássa ezt meg, és így kapjon felhatalmazást az illető. Nagyon fontos ez is, hogy a közösségből jövően a közösség felhatalmazásával történjék mindez. Az utolsó dolog, amiről az ige szól, az, hogy milyen hatása, milyen eredménye lett ennek. Nagyon egyszerűen fogalmaz itt az utolsó versben, a hetedikben az igénk, így mondja, az Isten igéje pedig terjedt és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Ezt olvassuk. Mi lett tehát az eredmény annak, hogy a gyülekezet egésze engedett Isten hívásának? Hogy felismerték a problémát, arra választ kerestek, és nagyon helyesen tudtak bölcsen és jól dönteni. És így megszűnt az az ugolódás, ami felmozsolta volna a gyülekezetet, vagy részeire szakadt volna, vagy egyszerűen szétszélett volna a gyülekezet. Az lett az eredménye, az lett a hatása, hogy Isten megáldotta ezt. Tehát ilyen egyszerűen fogalmaz az igénk, hogy Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Folyamatos múlt időt használ itt a Szentírás, a Biblia, azaz folyamatában, folyamatosan történt mindez. Egyrészt az apostolok megmaradtak az ő fő szolgálatuk mellett, az ige szolgálata és az imádság, ennek is volt áldása, és utána ez kiterjedt a gyülekezet egészére, sőt a kívülvalókra is. És azt olvassuk még, nagyon sok pap is engedelmeskedett. Természetesen ezt úgy kell érteni, hogy onnan a zsidóságon belül végre megértették, hogy Krisztus a Messiás, és így csatlakoztak a gyülekezethez. Ez különösképpen is nagy eredmény volt. Hadd foglaljam össze tehát az igét, milyen üzenete is volt számunkra ezen a mai vasárnapon, ebben a rövid kis ige szakaszban, ami tulajdonképpen egy tudósítás, egy rövid történeti leírás a gyülekezetnek az életéről, egy picike kis szakasz. Ahogy haladunk előre a történetben, egyrészt azt mondtuk, hogy egy hármas támadást intézett már a sátán az első keresztény gyülekezet ellen. Az első volt az üldöztetés, itt nem ért célt. Aztán jött a nyilvánvaló bűnök, képmutatás és hazugság, Anániás és Szafira története. Aztán pedig megjelent a legravaszabb támadása, a gyülekezetet belülről próbálta szétmorzsolni. Zúgulódás támadt a gyülekezeten belül. Aztán nagyon helyesen és bölcsen felismerték ezt. Nem söpörték a problémát a szűnyeg alá, hanem beszéltek róla. Az apostolok, a tanítványok egész közösség elé vitték ezt a problémát. Nem kész megoldásra szolgáltak, nagyon fontos volt ez is, hanem közösen hoztak döntést. Kiszélesítették ezt. Beszéltek róla, és utána Isten bölcsességére figyelve majd döntöttek és választottak. Választottak 7 diakónust, akik az asztalok körül szolgáltak. Így azt is láttuk, hogy eredménye, hatása is lett mindennek, Isten megáldotta ezt a munkát, növelte a gyülekezetet, Isten igéje terjedt, és folyamatosan növekedett a tanítványok száma. Kedves testvérek, olyan alapelvek ezek, amit ma is ugyanúgy tudunk alkalmazni a mi gyülekezeteinkbe. És bár történeti könyvről van szó, az apostolok cselekedete ilyen, de lám, tanítások is vannak benne. Nem csupán az újszövetségi levelekben, hanem itt ebben a történeti könyvben is. Sőt, úgy tekintünk az apostolok cselekedeteire, mint szinte majdnem minden gyülekezet történetére. Itt az első, tanulhatunk akár, hogy mondjam így, a problémáikból is, akár hibáikból is, és Megláthatjuk Isten cselekvését is, ahogy megoldást hozott ebben az első keresztény gyülekezetnek az életében. Isten adjon nekünk bölcsességet, újra és újra. Így tudjuk megoldani a problémákat, így keressük rá a választ, és utána tapasztaljuk Isten áldását. Így legyen. Ámen. Csendesedjünk el imádságban, először csendes percre hajtsuk meg a fejünket, majd utána közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Úrunk Istenünk, hadd köszönjük meg az első keresztény gyülekezetről történt tudósítást, ahogy mindezt nekünk Lukács, az evangélista leírja. Köszönjük, hogy ott lehetett, láthatta is. Nagyon sokszor utána is járt az eseményeknek. Minél pontosabban, hívebben adja azt vissza. Jézus életével kapcsolatban is így tette meg ezt az evangéliumban. És köszönjük azt neked, Úrunk, hogy valóban ezek mellett, az alapelvek mellett épülhetnek ma is a keresztény gyülekezetek szerte világon. Köszönjük, Úrunk, hogy te vagy az, aki le tudod bontani a minket elválasztó falokat. Akár különböző társadalmi osztályban lévők között, akár férfiak és nők között, akár családosok és egyedülállók között, akár idősebbek és fiatalabbak között. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt is a te testedben elvégezted, lebontottad. És hogyha benned vagyunk, akkor itt tudunk már teljességgel testvérekké lenni. Itt tudunk közösséget alkotni, mint a te tested, aki te vagy a mi fejünk, a mi főnk. Urunk, hadd könyörögjünk így a mi gyülekezetünkért. Urunk, add meg, hogy most is a hosszabb, rövidebb széttúrlatás után tudjunk majd újra egybejönni, közösséget alkotni látható módon is, hogy újra közös legyen az ige hallgatás, az imádság, és valóban így fizikálisan is közelebb kerülhessünk egymáshoz. És Urunk, te adj nekünk ebben is bölcsességet, te adj erőt, kitartást, hogy tudjunk majd hívogatni, és hogy a gyülekezet ugyanúgy növekedjen, ahogy növekedett az első keresztény gyülekezet Jeruzsálemben. Kérünk, Urunk, különösképpen is azokért, akik betegek mellett vannak, akik így szolgálnak, mint orvosok, mint ápolók. Hadd könyörgünk a közrendet fenntartókért. Urunk, te adj nekik naponként erőt a szolgálathoz. És Urunk, kérünk, könyörgünk a betegekért is. Urunk, őket is hadd bízzuk rájuk a te bölcsességedre. Adj gyógyítást, és adj mindenképpen, Urunk, lelki megnyugvást te benned, te általad, hogy kiáltsanak hozzád a betegek, akik ismernek téged, azok még jobban megismerjenek ezáltal, és akik nem ismernek, azok pedig ismerjenek meg. És kérünk, Urunk, a gyermekekért is, akik nagy része még otthonról tanul, áld meg az ő tanulásukat, áld meg a tanárokat, tanítókat is ebben a nagy munkában. És add, Urunk, hogy a kisebbek, az óvodások, az alsósaink, akik pedig már visszatérhettek az intézményekbe, azok újra legyenek közösségben, tudjanak egymásnak örülni. És kérünk is, Urunk, hogy óv meg őket a fertőzésektől. Adj ebben is nekünk bölcsességet. Urunk, add kérjünk következő hetünkért, sok-sokféle munkánkért, szolgálatunkért. Urunk, áld meg ezt, áld meg a mi mindennapjainkat is. Jézus Krisztus a te nevedben kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük befejező énekünket az új énekes könyvből, majd kérjük a mi úrunk áldását. A 656. dicséretet énekeljük, az első és az utolsó negyedik versét, az első kezdődik. Volna sok okom panaszkodni, volna sok okom. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.